formája volt az úgynevezett közbenjáró imádság, ahol név szerint is imádkoztak a rászoruló testvérekért. Az úri imádság szabadon kibővített parafrázisként szólalt meg az Isten tiszteleten, de ennek alternatívája lehetett az énekelt parafrázis is a mi atyánk szövegével. Az imádságok között sajátos helyet foglalt el Kálvinnál a bűnvallás, a gyülekezet közgyónása. A közgyónáshoz pedig szervesen kapcsolódott a kegyelem hirdetés. Ezt Strasbourgban az urasztalánál az istentisztelet elején mondták, míg Genfben a közgyónás átkerült az igehirdetéses részbe, és abszolúció nélkül hangzott el a szószékből. A bűnvallás jelentőségéről érdemes elolvasnunk közösen Calvinnak azt a hosszabb idézetét, amely ennek az értelmét adja. Ezt azért is tartom fontosnak, mert az anyaországi liturgiánkban, a prédikáció előtti imádságban másfél-két mondatban elintézzük ezt az ima elemet, aztán megyünk tovább. A bűnvallás jelentőségére majd később is hangsúlyt szeretnék tenni a kegyelemhirdetéssel együtt. Így mondja Calvin az institúcióban. A titkos bűnvallást, melyet csak Istennek teszünk, az emberek előtt való önkéntes bűnvallás követi, valahányszor azt Istennek dicsősége, vagy a magunk megalázása úgy kívánja. Méltányos dolog az is, hogy saját nyomorúságunknak bevallásával dicsőítsük magunk közt és az egész világ előtt is a mi Istenünknek jóságát és könyörületességét. A bűnvallás ezen nemének rendszeresnek is kell lenni az egyházban. Mint hogy ugyanis minden szent gyülekezetben Istennek és az angyaloknak színe elé állítjuk magunkat, mi más lehetne a mi cselekvésünknek kezdete, mint méltatlanságunknak megismerése. De azt mondhatná valaki, hogy hiszen ez minden könyörgés folytán megtörténik, mert valahányszor bocsánatért esedezünk, bűneinket mindig megvalljuk. Ez igaz. Azonban, ha meggondoljuk, hogy mi nagy a mi gondatlanságunk, aluszékonyságunk és hanyagságunk, beláthatjuk, hogy üdvös dolog az, ha a keresztény nép a bűnbevallás valami ünnepélyes szertartásával gyakorolja magát az alázatosságra. A jó erkölcsű egyházakban eredményesen alkalmazzák azt a szokást, hogy az egyház szolgálja vasárnaponként a maga és a nép nevében is szavakba foglalja a bűnvallás mintáját, melyben mindannyiunkat bűnösséggel vádol, és Istenhez bűnbocsánatért könyörög. Egy szóval ez a kulcs úgy magánosan az egyes emberek előtt, mint általában az egész nép előtt megnyitja a könyörgés ajtaját. A bűnvalláshoz pedig törvényszerűen kapcsolódik a bűnbocsánat meghirdetése minden alkalommal. Vannak olyan imádságok, amelyeket csak egyszerű élőszóval mondunk, másokat meg éneklünk, vallja Calvin, és kiemelten foglalkozik a nyilvános imádság keretében a gyülekezet éneklésével. Calvin a genfi zsoltárok istentiszteleti bevezetésével szintén az istentisztelet doxológikus struktúráját erősítette meg. A zsoltárokkal tovább bővült a bibliai szövegek istentiszteleti jelenléte. Az énekszövegek, a szentírás énekei és hitvallási szakaszai voltak, amik nem egyszerűen a prédikációra adott válaszokként jelentek meg, hanem bennük Isten igéje szólalt meg, hogy igazolja, erősítse, tágítsa és elmélyítse az Isten üzenetét. A zsoltárok az áldozatbemutatás kísérőiként felidézték azt, hogy a gyülekezet háláldozattal énekben is jelen van. Az 1543. évi genfi zsoltáros könyv előszavának bő egyharmad részében Calvin az énekek kapcsán a gyülekezet énekek dallamáról és az egyházzenéről is tanít. Szavait az a felelősség hatja át, amely az Isten ajándékaként számon tartott éneket és zenét visszaéléstől mentesen szeretné az Isten dicsőítés szolgálatába állítani és beépíteni a gyülekezeti istentiszteletbe. A zsoltár éneklés gyülekezeti megtanításába és vezetésébe Calvin bevonta a genfi katedrális énekiskoláját. Gondoskodott arról is, hogy időről időre kiválóan felkészült muzsikusok tanítsák az énekeseket és vezessék a Szent Pierre templom kórusát. Mind az öt egyházzenész jegyzett a maga korában, de közülük is kiemelkedik Louis Bourgeois, aki Genfben folytatott pedagógiai munkásságának egyik értékes gyümölcsével ajándékozta meg a gyülekezetet, a Muzsika igaz útja címen. Ez a traktátus a kottolvasás alapjairól tanítja meg a felnőtteket és a gyermekeket, hogy a zsoltár tanítást ezzel is segítse a mester. A gyülekezet zenei nevelését az énekiskola kórusa vette a vállára. A családi áhítatokon is hasonló feladatot töltöttek be a zsoltárokat tudó gyermekek. Ez a kottolvasási tudás azonban nem tűnt el nyomtalanul, bár az istentiszteleten Kávin korában természetesen nem volt több szólamú éneklés. De azért igen figyelemre méltó, amit az institúcióban ír a több szólamú éneklésről. Kávin a keresztény szabadság megélése jegyében, de szigorúan a mértékletesség feltétele alatt jegyzi meg, idézem. Bizonyára a jó Isten teremtette az elefántcsontot, aranyat és gazdagságot is, ő adta át használatra az embereknek, sőt, Isten gondviselése erre rendelte őket. És sem a nevelés, sem a jól lakás, sem a régi és örökölt birtokokhoz újaknak szerzése, sem az összhangzó zenében való gyönyörködés, sem a borívás nincs megtiltva sehol. Mikor a lélek berendezkedett már erre a józanságra, akkor jut hozzá a helyes használat módjához. Viszont ha ez a mértéktartás hiányzik, akkor a csekély és közönséges élvezet is túlságos. Kávin által először a Farrell-féle istentiszteleti rend gyakoroltatott, ebbe illeszkedett bele Kávin. Genfbe érkezésekor már használta a gyülekezet ezt az istentiszteleti rendet, hiszen Farrell volt az, aki az első francia nyelvű református istentiszteleti rendet elkészítette, ez 1533-ban jelent meg Neuchâtelben, újabb kiadása 1538-ban Genfben jelent meg. Kávin tehát ismerte és használta ezt a liturgiát, a vasárnapi istentisztelet rendje itt van kivetítve. Ennek az első szakaszában a közbenjáró imádság, úri imádság, prédikáció és intés hangzott el. A második felében az úrvacsorai liturgia. Ez az úrvacsorai liturgia a 10 parancsolattal, mint gyónó tükörrel indult. Egy hosszú, de nagyon szép oktatással kezdődött, amely az úrvacsora lényegének üvtörténeti összefoglalását adta, és rávezetett a kiközösítő intésbe, és beletorkollott a közgyónásba. Következett az úrimádság, az apostoli hitvallás, a bűnbocsánat meghirdetése, a szereztetéségék az 1 Korintus 11-ből, rövid buzdítás és meghívás az urasztali közösségre, a jegyek kiosztása, záróintelem és áldás zárta ezt a rendet. Kávinnak a strasburgi számüzetése alatti időben alkalma nyílt arra, hogy a saját liturgiai elveit kipróbálja. Strasbourgban szabad elhatározásából és minden kényszerítő körülmény nélkül teljesen önállóan végezte a menekültekből alkú gyülekezetben egyházszervező munkáját, ezért még a Bucertől kapott liturgiai impulzusokat beszámítva is, Kávin strasburgi liturgiája mutatja meg leginkább, hogy milyen elképzelései voltak az istentiszteletről. Ennek lényege az írásszerűség és az építő jelleg volt. Ismert az a tény, hogy létezik egy Strasbourgban kinyomtatott francia nyelvű liturgia 1542-ben, ami lényegesen különbözik a későbbi genfitől. A kutatók megegyeznek abban, hogy bár az előszava nem Kávintól származik, ez mégis Kávin liturgiai próbálkozását őrizte meg. Az alábbi szinopszis a strasburgi francia gyülekezet liturgiáját, a város német nyelvű liturgiáját veti össze az 1542-ben használatos genfi istentiszteleti renddel. A középső sávot kell figyelnünk, ez az a pseudo-romána 1542-ből, ami a strasburgi liturgiát megőrizte a mi számunkra. Kávin átvette a három részre osztott strasburgi istentiszteletet, de a prédikációs részt kitágította. Az adakozásról szóló imát közvetlenül a prédikáció elé tette, a közben járó imát pedig kiemelte az úrvacsorai részből, és közvetlenül a prédikáció után tette. A hitvallás azon a helyen maradt, ahol a kijelentéses rész találkozik az úrvacsorás résszel. A felső sorban találjuk mind a három rendben a hitvallás helyét. Nagy valószínűséggel a gyülekezet mindkét esetben még a szószékről hallotta a hitvallásra buzdító felhívást, az ének szavain keresztül, miközben a lelkész elhagyta a szószéket és az urasztalához ment. A krédó mindkét rendtartásban, Kávinnál egyébként még jelentőség teljesebben, egyúttal a kijelentéses rész végét jelenti, aminek segítségével az üzenet még egyszer, röviden és velősen összefoglalható, ugyanakkor az úrvacsorás rész nyitánya is, mivel a hitvallásban összefoglalt üzenet az úrvacsorában egy másik oldalról is kibontakozik. A krédó a gyülekezet hitvallásaként a közösen megértett üzenet akklamációja, ahogyan az egység elismerése is, ami az úrvacsora vételében is megjelenik. Nehezen találnánk egy másik olyan imát vagy éneket, ami jobban kifejezné ezt a köztes funkciót a két istentiszteleti rész között, mint a református liturgiában szinte szokatlanul illeszkedő krédó. A krédónak ez volt a szerepe már a római mise liturgiájában is, ahol a missa catechumenorum végén állt, és ugyanakkor ünnepélyes nyitányaként szolgált a missa fidéliumhoz. Nem tudjuk biztosan, hogy a strasbourgiak erre a miserendre gondoltak-e, amikor ezt a részt beiktatták a liturgiába. Ugyanakkor a krédó nem volt állandó eleme a liturgiának. A lelkész belátására bízták. Ezen a helyen más éneket is énekelhettek. Calvin volt az, aki kifejezetten megkövetelte az apostoli hitvallás éneklését. Valószínűleg nem tudta Calvin, hogy Zwingli ugyanerre a helyre tette a maga istentiszteleti rendjében az apostoli hitvallást. Nem tudni, hogy a miserendre gondolt-e, mármint Calvin, vagy magától jött rá a szimbólum értelmére. Minden esetre egy fontos liturgiai örökséggel van dolgunk. Calvin még inkább hangsúlyozza a két részt összekapcsoló szerepet, amikor az imát a prédikáció után teszi, vagyis a hitvallás elé. Ezzel nyomatékosítja, hogy most az úrvacsora jön, és nem valami másról fog szólni az istentisztelet. A mi atyánkot ezen a helyen az egész gyülekezet mondta. Mivel az énekeskönyv az ima kottáját is tartalmazza, azt is feltételezhetjük, hogy a tíz parancsolathoz hasonlóan ezt is inkább énekelték. Nem tudjuk pontosan, hogy a mi atyánkot az adakozás után mondták-e el az úrvacsorás istentiszteleteken. Minden esetre az első helyen az áll, hogy a liturgus egyedül olvasta, és az sincs kizárva, hogy egyazon istentiszteleten kétszer is elimádkozták. Még szándékos is lehetett Márkusz Jenni szerint, hogy mindkét küszöbnél az első és a második, valamint a második és a harmadik istentiszteleti rész találkozásánál is felhangzik az úri imádság. Egyszer a liturgus, egyszer pedig a gyülekezet mondja, illetve énekli. Márkusz Jenni állapította meg elemzésében, hogy a kollekta ima, itt most visszaugrottunk az előző diára, hiszen itt látjuk a szinopszisban, tehát a kollekta ima egy korábbi helyére egy Eingangsgebet iktatódjon be. Ennek a helye a tíz parancsolat két táblája között nagy jelentőséggel bír. A dekalógus előtt, vagy a mi atyánk helyén, a szószékes rész kezdetén még meggyőzőbb lenne a helye. Kiválképpen, ha az ima a szószéki üdvözletet követné, ebből kifolyólag vannak, akik úgy gondolják, hogy túl fárasztó a 12 strófából álló 10 parancsolat énekelt változata a mellé csatlakozó kűriével. Kétségbe vonható az a feltételezés, hogy ezen a ponton a liturgia alapelve az énekes és prózai részek váltogatása lett volna. Inkább arról lehetett szó, hogy a német nyelvű strasbourgi rendtartásban a két kérdéses helyen álló zsoltár az imádat légkörét teremti meg. Ez az imádat viszont megszakadhat a szószéki köszöntés és a liturgus első imája által. Kárt szenvedett a liturgia abban a tekintetben, hogy a zsoltárokat a dekalógus helyettesíti. Ha az első helyen az egész dekalógust énekeltették volna, akkor az Eingangsgebet után egy zsoltár lezárhatta volna az első részt, ahogyan az jelen esetben történik. Calvin rendtartásában a tíz parancsolat nem az usus elenchticus, hanem az usus tertius legis szerepét tölti be. Most újra visszaugrunk az úrvacsorás részre. Az úrvacsorai részben a kiközösítés és úrvacsorai oktatás bevezetésén kívül a kiosztás követő mindkét elem az 1536-os liturgiát követi. Az úrvacsorai részt lezáró Simeon éneke Strasbourgban használatos volt, mivel Calvin számára csak egy a Bibliából származó rész jöhetett szóba, a lobgesangot a hálaadó ima mögé kellett tennie. A Nunc Dimittis a záró rész hálaadó jellegéhez igen jól illik. Calvin istentiszteletének három része átgondolt és világos. Az első két rész, amelyeket egy zsoltár zár és az áldás, egy úrvacsora nélküli vasárnapi istentiszteletnek is megfelelne. Amennyiben úrvacsorát ünnepelnek, úgy a harmadik részt is hozzáfűzik, ami a rendtartásban különös helyen áll. A könyv a vasárnapi istentisztelet liturgiájával kezdődik, amit az énekeskönyv és a KT követ. A könyv végén áll a keresztelés, urvacsora, esküvő, valamint a beteglátogatás liturgiája. Ennek nem csak teológiailag van mély értelme, hanem Calvin szervező énjét is mutatja, aki gyakorlati szempontokat vett figyelembe. Mindennek alapja a vasárnapi istentisztelet liturgiája. Ezért áll a könyvben ez az első helyen. Ezután állnak a változó részek, a zsoltárok és a további keresztényénekek, az énekek tanításul szolgálnak, ezért követi őket a katekizmus, majd a ritkábban használt formák, és ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy az úrvacsora leértékelésének lehet tekinteni, hogy a könyv végére került. Calvin szándékának teljes félreismerése lenne ez. Az úrvacsorai rész ebben az esetben nem függelék, hanem az egész istentisztelet koronája. A vótumban Isten, mint egyetlen vigasztaló az emberhez lép, a nyilvános bűnvallásban pedig az ember lép Isten elé úgy, ahogyan van bűnösen. A feloldozó szavakban teljes mértékben megígéri neki Isten az ő jóságát. Isten parancsát ebben az új kapcsolatban szabad elfogadnia az embernek, ami az ember számára felajánlott segítség azért, hogy sikerüljön neki új életben megmaradni. Az Ordo Salutis az istentisztelet harmadik részében jut el, az úrvacsorában az ünneplésig. Nem arról van szó, hogy különböző érzések legyenek úrrá rajtunk, bűn miatti megszomorodás, köszönet valamiért, amit éppen most kaptunk ajándékba Istentől. Ez a romantikusnak számító félreértés ma sokszor előtérbe kerül, és van is egy ilyen irányzat, hogy az élmény istentisztelet felé menjen el a protestáns liturgia. Az üdvösség útját kell látnunk ebben a folyamatban, azt az egyedüli utat, amelyen a keresztény embernek járnia kell. A középső részben, ami a két ima között áll, a kegyelem és a törvény útját kell kifejteni a hallgató számára, és ez hálaadással zárul. Calvin Genfbe történt visszatérése után 1542-ben jelentette meg az egyházi könyörgések és énekek alakja, a sákramentumok kiszolgáltatásának és a házasság megszentelésének módjával együtt a régi egyház szokása szerint című munkáját. Ebben az istentisztelet rendjét is rögzítik, de a genfi körülmények miatt sajnos ez a nagyon szép, teológiailag átgondolt, nagyívű strasbourgi liturgia leegyszerűsödik. Végül néhány calvini impulzus arra nézve, hogy milyen legyen református istentiszteletünk. Mielőtt az öncélú liturgizmus túlhajtásának lendülete elkapná a reformereket, azelőtt meg kell fontolni és fel kell idézni reformátoraink liturgiával kapcsolatos kiinduló alapelvét, az adiaforum gondolat lényegét. A lényegét. Az uniformizálás nem kerítette hatalmába egyik reformátort sem, de annál fontosabb volt számukra a tanításban és a hitben való egység. Tehát formai uniformizálás helyett hozzon elvi teológiai egységet egy újra gondolt calvini alapú liturgia. Az istentiszteleti alapelveket röviden és egyértelműen kell megfogalmazni. A liturgikus megújulás nem megkötő, kizáró, hanem felszabadító istentiszteleti rendet szűjön, ezért föl kell készülnünk arra, hogy a mérce nem a minimalizálás, hanem a sokszínű, tartalmas istentiszteleti életre ösztönzés. A harmadik. Ne az egyházkormányzói hiúság, hanem a teológiai felismerések alakítsák az istentisztelet rendjét. Furcsa 20. századi tapasztalat, hogy a keresztül vitt liturgiai reformokban mindig keveredett valami egyéni egyházkormányzói érdek, amely felülírta az elvi teológiai közösségi szempontokat. El kell jönnie annak a kegyelmi állapotnak, amely a teológiai felismerések megvalósulását, kibontakozását segíti a megújuló istentiszteletért. A készülő istentiszteleti példatár, mert hiszen benne vagyunk egy munkafolyamatban a generális konvent keretében, az egyműfajúság helyett kínáljon több istentiszteleti műfajt. Mivel minden alkalmunk istentisztelet jellegű, ezért semmi sem igazán istentisztelet jellegű. Nincs választék igazából a híveink számára, mert bár az elnevezés változik, de lényegében minden egyforma. A régebbi korokban több istentiszteleti műfaj volt, és a nyugati testvéregyházak ma is többféle rendet kínálnak fel, amelyek karakteres célkitűzést fogalmaznak meg az illető istentiszteleti műfajjal szemben. Igehirdetés és sákramentum együttállása adja meg az istentisztelet két fókuszát. Ezt tudjuk, értjük, megtanultuk, csak még nem mindenütt gyakoroljuk. De Calvinnál is láthattuk, hogy ez volt az egyik központi hozadéka annak, ahogyan ő gondolkodott az istentiszteletről. Az istentisztelet egésze teremtse meg a kötött és szabad elemek egyensúlyát. A jelenlegi református istentisztelet ki van szolgáltatva a lelkipásztor diszponáltságának, illetve indiszponáltságának. Az állandó kötött rész és az istentisztelet kötött elemei függetlenek a lelkipásztor lelki állapotától, emellett természetesen megjelenhetnek a szabad elemek. Vannak kegyességi és történeti okai, hogy miért a szabadság irányába mozdultunk el. Kálvin azt üzeni nekünk, hogy ő is számított a kötött elemekre, amelyek minden vasárnapi liturgiában mindig ugyanúgy hangzottak el, vagy pici módosítással. Így megoldandó a bűnvallás és kegyelemhirdetés, az apostoli hitvallás visszahozatala központi elemként egy szinkretista, zűrzavaros, kegyességű és mindenféle filozófiákkal megzavart református állapotban, illetve az adakozás liturgiai funkcióba állítása is feladatunk lenne, amelyeknél volt többféle próbálkozás, de a gyakorlati megvalósítás mindig megzavart valamit. De ezt meg kell oldani. Az utolsó előtti tétel. Az istentisztelet liturgiája és tartalmas megvalósítása segítse elő a gyülekezet participációját és aktivitását. Az istentisztelet nem a lelkipásztor egyszemélyes produkciója, hanem az egész gyülekezet részvételével zajló esemény. A gyülekezet nem közösségként, hallgatóságként van jelen, hanem együtt mozog és együtt él az istentiszteleti elemek végrehajtása közben az istentiszteletet vezető lelkipásztorral. Ez azonban olyan tartalom kell, amit lehet követni, meg amit érdemes követni, és lélekben együtt mozogni a liturgussal. Az egyházi év komolyabban vétele. Ravasz László már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazta az alábbiakat. Idézem. Az ige hirdetőnek tudnia kell, hogy bár nálunk szabad textusválasztás van, és minden perikópát elvből elvetünk, az egyházi év, mint az üvtörténetnek, s egyszer mind az üdvrendnek idői vetülete kötelességünké teszi, hogy egy egész évre ige hirdetői tervet dolgozzunk ki, és ezt évenként úgy állítsuk össze, hogy bizonyságtételünk mindig új, friss, gazdag és változatos legyen. Egy olyan korban, amikor összekeverednek a munkanapok és az ünnepek, amikor szétzilálódnak az ünnepi tartalmak, amikor strukturálatlan az idő, akkor még fontosabb kötelessége az istentiszteleti életnek, hogy őrizze és jelezze az idő struktúráltságát. Erre az egyházi év nagy segítséget jelent a számunkra. Befejezésül összefoglalásként is. A református istentisztelet doxológikus, hálaadó és megszentelődésre segítő jellege olyan sajátossága a svájci reformáció örökségének, amely értékvonásokat erősítenünk és őriznünk kell magyar református istentiszteleti rendünkben. Köszönöm a türelmet és a figyelmet.